Hozzák a plüssöket. A gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
Apró segítség a mindennapokra.
Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példa egyesülettől kaptuk.
Nem is tudom, hogy volt-e valahol olyan, hogy ők kértek volna.
Rókusfalvi Lili a Sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Egy testvér az egyik legnagyobb kötelék egy ember életében. Különösen akkor, amikor felnőtté válva a szülők elvesztésével magukra maradnak a feladattal, hogy egyben tartsák a családot. Miért olyan nehéz mégis ezt jól csinálni? A felszín mögött meglátni a másik érzéseit, sebeit. Miért nehéz felnőtt korban a testvérünkhöz kapcsolódni? És vajon milyen példát mutatunk ezzel saját gyermekeinknek? Legutóbb egy anyacsoport önismereti kártyázása közben merültek fel ezek a gondolatok.
Na sziasztok lányok, hölgyek! Úgy fog kinézni most ez a játék, hogy itt van előttetek négy különböző színű kártya. Mindenki húz egyet, illetve egy én is kártyát. És akkor ahogy a többiek meg hallgatják a választ, hogyha valamivel hasonló élményetek, megtapasztalásotok van, és az kiteszi ezt az én is kártyát. És a végén reagál rá.
Fú, tiszta tételmetés.
Testvéres sztori. Kérdés az az, hogy van-e testvéred, és ha igen, milyen volt a kapcsolatotok gyerekkorotokban? Történt-e ebben változás? Hát 4 év a korkülönbség köztünk, és hát úgy indult, hogy mikor apám elvitte kórházba, és megnéztük a tévén, akkor közöltem, hogy nagyon jó, hagyjuk itt, azt menjünk haza. És ez az elmúlt 33 évben nem sokat változott. Nagyon-nagyon rossz testvérek voltunk mindig is, sose találtuk meg a közös hangot. Ő Skorpió, én Szűz, ő kihasználja a szülőket, én már inkább eltávolodok, úgyhogy nekünk folyamatos konfliktusaink voltak, és vannak a mai napig. Alapjáraton nem beszélünk, csak hogyha családi rendezvényekre kerül sor. Nem igazán állunk közel egymáshoz, sőt, gyerekkoromban is hát csúnya dolgokat műveltük egymással. Nem csak otthon, de úgy egyébként is. Sose volt ez egy csodálatos testvéri kapcsolat. Most például nem olyan rég voltak nálunk hétvégén a férjével, egészen jól sikerült, de olyan rideg az egész, tehát hogy próbálkozunk nagyon, de mintha két idegen lennénk. Elbeszélgetünk egymással, úgy, mint én itt veletek, de esküszöm, néha több kapcsolódást érzek itt egyes emberekkel, mint a saját ugommal. Alapvető értékbeli különbségek vannak közöttünk.
Ki volt az, aki én tudok azonosulni?
Két én is kártya.
Nővérem, nagyon hasonló szituációban vagyunk, hogy így soha nem voltunk jó tesók, nem jöttünk jól egymással, nagyon ellentétesek vagyunk, tehát ilyen ég és föld. 2 év van köztünk, hát ők is költözött Angliába 18 évesen, azóta ott él, és azóta se jó a kapcsolatunk, mert most jönnek ide hozzánk, de mi is ugyanezt, hogy így elbeszélgetünk, hogy el vagyunk, de hogy évközben sem ennyit nem kommunikálunk, nem jó a kapcsolat, sajnos.
Szüleidnek milyen a testvér kapcsolata, vagy a környezetedben, a felnőttek között? Hogy látod?
Hát nekem a szüleim nem nagyon tartják a kapcsolatot. Ha a nagyszülők szülinapi ünnepléseket tartanak és összehívják a családot, olyankor találkoznak, de amúgy nem nagyon nincsenek rossz viszonyban, csak egyszerűen nem szoktak találkozgatni. És hát én szeretném, ha az én tesóimmal viszont találkozgatnánk.
Mi múlik ez szerinted?
Én nem tudom. De szüleim, hogy elmeséljük gyerekkorukban, hát nem volt rossz a kapcsolatuk, de sosem voltak ilyen öribarik, akik folyton együtt vannak. Mindenen összevesztek, civakodtak, féltékenyek voltak egymásra, szóval nekik nem volt feltétlen kisgyerekként se a kapcsolatuk, és lehet, hogy ezért...
Nem, miért gondolod, hogy nálatok ez másképp van?
Mi szoktunk azért veszekedni, mert szerintem minden testvér veszekszik, de általában ilyen pici dolgokon elveszett az egyik tárgy, egymást gyanúsítjuk, ilyesmit. És a szüleim történeteiben általában mindenen is összevesztek. Mi meg csak ilyen kisebb dolgokon.
Szerintem minden szülő vágya, hogy a gyermekei között jó legyen a testvér kapcsolat, hogy szeressék egymást, ha veszekednek, és akkor kibéküljenek. Ez a viszony, ez tud változni azzal, amikor nagyok már a gyerekek, és kikerülnek a szülői bűvkörből? Teisz Dóra, pszichológus.
Tehát én nagyon értem ezt a szülői vágyat. Én is voltam kisgyerekes anyuka. Emlékszem, hogy milyen nehéz volt akár úgy egy napot végigvinni, amikor folyton civakodtak, de hogy egyszerűen mégiscsak valahogy alapként kéne arra tekintsünk, hogy a testvér kapcsolatoknak a része, a konfliktus része, a testvérféltékenység része a szeretet mellett, meg amellett, hogy nagyon jó, inspiráló játszópajtásai tudnak egymásnak lenni a gyerekek, emellett része az is, hogy vannak nehéz érzések, és amikor szülőként ezt megfelelően tudjuk elismerni és segíteni, akkor nagyon nagy útravalót adunk a gyerekeinknek. És hogy természetes, hogy tudnak ezek változni a felnőtt korba érve. Én azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran, amikor már így külön költöznek a testvérek, egy picit távolabb kerülnek egymástól fizikailag, akkor nagyon nagy változás tud bekövetkezni.
Sőt, arról is beszoktak számolni, hogy ha csak elmennek egy táborba, akkor már ott valahogy össze tudnak kapcsolódni, és véd és dac szövetség alakul ki, otthon meg vérre menő viták vannak akár.
Ez így van, tehát, hogy anya vagy apa figyelméért megy a küzdelem, és kifele pedig nagyon sokszor összezárnak a testvérek. Ez ilyen. Van egy ambivalencia, tehát a testvér kapcsolatok az életnek óriási tanulási lehetőségei. Akár abban, hogy hogyan érvényesítsem az akaratomat, hogy hogyan tanuljak a másiktól, hogyan szerezzem meg a szülő figyelmét, hogyan gyakoroljak empátiát, vagy váltsak nézőpontot gyerekkorba, van lehetőség ezeket gyakorolni, hogyha a szüleink megfelelően segítenek ebben.
És amikor már a szülők nagyszülőkké válnak, akkor hol van a tanulási terep, vagy hogy lehet ezt élővé tenni? Mert nagyon sokszor az a benyomás, hogy nem jó a kapcsolat, vagy ami talán még szomorúbb, hogy nincs is kapcsolat.
Nekem is egy bevág ezzel a tapasztalatom, tehát én is ezzel találkozom a pszichológiai rendelésemen, hogy sok nehézség van a felnőtt korba ért testvérkapcsolatok között, hogy sok problémánk van a konfliktus kezeléssel, vagy azzal, hogy kifejezzük, hogy milyen szükségleteink vannak, vagy miből éreznénk azt, hogy fontos vagyok számára, vagy szeret engem. Ugye az a helyzet, hogy amikor már felnőtt-felnőtt kapcsolatokról beszélünk, ott már mindig a benne lévőknek van felelőssége. Egy kapcsolat az attól lesz élő, hogy abba mind a két fél beleteszi magát, tesz abba érzéseket, hoz olyan témákat, amik mélyebbek, tesz abba időt, erőfeszítést, kitalál programokat, tehát ettől lesz élő egy kapcsolat. Ha valamiért ezt nem tanultuk meg a családba, hogy mi az a fajta személyes, szívből jövő kommunikáció, ami elmélyíti a kapcsolatot, akkor ezen a szinten tudunk beszélgetni, hogy kérsz-e kávét, jaj, de finom volt ez a kávé, esetleg beszélgetünk politikáról, vagy időjárásról, de hogy nagyon sokszor ahhoz egy önismereti vagy terápiás munkát kell végezni, hogy tudja magamról megosztani mélyebb tartalmakat.
Miért van annyira sok felnőttkori rossz testvérviszony?
Azt gondolom, hogy még mindig iszonyúan rosszak vagyunk konfliktus kezelésben, empátiában, a másik szempontjainak a figyelembevételében. Nincsenek ebbe eszközeink még, és szerintem mi generációnknak ez az egyik feladata, hogy fejlesszük magunkat az önismeretbe, és menjünk befele, tisztítsuk ezeket az utakat, gyógyítsuk a sebeket.
Éreztétek magatokat ezekről beszélni, másokhoz kapcsolódni?
Most úgy hangzik, hogy jó volt hallani, hogy máshol is van ilyen, mivel én úgymond egykinek érzem magam, a férjem és a testvére közti konfliktus nem tudom segíteni, mert nem tudom átérezni, és így egész más, hogy mellettem lévő hozzám korban közel álló emberektől hallok ilyen személyes történeteket, mert ugye itt volt szó a transzgenerációs mintákról, és az én családomban nincsen párhuzam, viszont ha a férjemet is beleveszem abba a körbe, akkor a férjem és a nagypapám köz nagyon hasonló mind a temperamentum, mind a személyiségük, és ott is ugyanez a testvérkapcsolat, hogy volt a papa testvére a Feri, tudtuk, hogy van a Feri, de hogy ő hogy néz ki, életemben nem láttam. Egyébként neki is ikrei vannak, mint apámnak, de mindegy, tehát, hogy Feri azóta meghalt, mint kiderült, de hogy nem találkoztam vele életembe se. És ugye a férjem testvérével se tartjuk már pár évvel kapcsolatot, annak van egy oka, de a lényeg az, hogy a gyerekek szemszögéből nézve, ha tovább gondolom, akkor kicsit ez így hasonló, mert nekik ugye már mind a kettő család van. Másoknak is ilyen belső küzdelem.
Ehhez a témához én is tudok kapcsolódni, azzal, hogy nekem ugye két bátyám van. Gyerekkoromban mindig úgy vettem, hogy egy nagyon átlagos kapcsolatunk volt, ők általában gyepáltak engem, mint legkisebbet, én meg sikítoztam, meg szülők után kiabáltam. Amíg elég nagy nem lettem, hogy együtt járunk budizni, és akkor ez úgy kisimult, viszont most szinte semmilyen kapcsolat nincsen. Még szülinapon is csak hébe-hóba hívjuk fel egymást, és az elmúlt években próbáltam azt, hogy egyrészt nyáron egy ilyen pár napot a nyaralóban együtt nyaralni a testvérekkel és a gyerekeikkel, családjaikkal, meg karácsonykor meghívni őket. Ennek aztán a Covid egy picit véget vetett, majd most a karácsonyi rész maradt meg. És hogy milyen érdekes, hogy vannak ismerőseim, akik nagyon jóban vannak a testvéreikkel. Most hétvégén is volt egy ilyen Balatonon, hárman így összejöttek szintén gyerekekkel, és ők többször is szoktak nagyon jó testvéri kapcsolatokban. És nekem vajon miért nincs a bátyáimban, hogy lehet az, hogy 20 évig éltünk egy háztartásban, minden egyes nap, és aztán így szétszélettünk, és nagyon ismerem őket, és mégis most, hogy valamelyikkel próbáltam akár mélyebben beszélgetni egy témáról, akár a gyerekkorunkról, ugye, hogy már látok ilyen felnőtt mintákat, és ezt ő, hogy élte meg, akkor ilyen nagyon hamar kitérnek belőle eleve férfiak, nehezebben lelkíznek, de hogy nem sikerül velük úgy kapcsolódni, ahogy szeretnék. És igen, egy kicsit megnyugtató, hogy ezek szerint nem csak nálunk van így. Nagyon diszfunkcionális család, nem gondoltam ezt a részt, de hogy ez gyakorítén gondolnánk.
Van valami rendszerező elv, hogy mik a tipikus elakadások? Tehát felnőttként is a gyermekkori sérelmeket hozzuk fel, hogy anya, apa téged mennyire szeretett, vagy mennyivel másképp? Teisz Dóra pszichológus.
Hát ez abszolút így van, tehát hogy akár mennyire meglepően is hangzik, de felnőtt emberek a pszichológiai rendelésen olyan fájó gyerekkori helyzetekről beszélnek, amit amíg nem dolgozzuk meg, azt visszük magunkkal. Nagyon gyakran találkozom például azzal a jelenséggel, hogy mondjuk családból az egyik testvér egy szorongó kötődésű anyánál ő az, aki inkább az infantilizált vagy a bentartott gyerek, akire nem raknak annyi felelősséget, aki jobban élvezi még akár felnőttként is a szülői gondoskodást, és hogy van egy nagyon hamar önállósított, így mondjuk ezt parentifikált vagy szülősített gyerek, aki pedig elszenvedi a hiányokat, és hogy ez odaáll a testvérek közé, és a bentartott, az infantilizált gyerek életében olyan elakadásokat okoz, hogy mondjuk ott nagyon gyakran találunk függőség, akár valamilyen játékfüggőséget vagy szerfüggőséget. A parentifikált gyerek életében sokszor azt látjuk, hogy ott is van valamilyen elakadás, hogy nem tud magára figyelni, vagy nem tudja továbbadni az életet, a gyermeket vállalni, és akár ilyen problémák mögött is nagyon sokszor olyan konfliktusok, helyzetek húzódnak meg, hogy mi az én helyem a családba, a testvérek sorában, és hogy vagyok én azzal. És az jutott eszembe, hogy milyen sokszor akár az örökség körül megromlanak a testvérkapcsolatok, vagy apróbb cseplő nézeteltérések is egy életre meg tudnak rontani viszonylag működő kapcsolatokat, de azért én mégiscsak azt mondom, hogyha ebben van egy érzelmi munka, hogy mi az, ami ebben annyira fájó nekem, mert valószínű, hogy ami már később történik, az lehet, hogy egy triggerpont, egy érzékeny pont, amire rányom az adott helyzet, és hogyha ezzel a felnőtt tud dolgozni, akkor azért ezek a felnőtt konfliktusok megoldhatók, meg vihetőek, sőt, sokszor nagyon félünk konfliktus helyzetek, de hogy valójában azok, ha megtanuljuk őket megoldani, akkor nagyon szépen elmélyítik a kapcsolatot, és rengeteget lehet ezen keresztül tanulni magunkról, a másikról, az életről.
Tehát ne féljünk a konfliktusoktól. Azért sok anyuka beszámolt arról, hogy valójában az ünnepek során találkoznak, együtt vannak, de felszínesek ezek a kapcsolatok, nem mélyek, félnek a konfliktusoktól.
Mindenképp azt mondom, hogy a konfliktus az egy óriási lehetőség. Egy igazán jól kezelt konfliktus az még szorosabbá, még intimebbé, még szeretettelibbé tud tenni egy kapcsolatot. Most nyilván, hogyha gyerekként azt tanultam meg a konfliktusról, hogy attól félni kell, mert általában azt tanuljuk meg a konfliktusokról, hogy abba kell lennie egy győztesnek és egy vesztesnek, egy elkövetőnek és egy áldozatnak. És hogyha a szülők úgy lépnek be a testvérek közti konfliktusba, hogy bíróként ezt akarják kideríteni, akkor valószínűleg, hogy ezt hozom a puttonyomba, ezt tanulom meg a konfliktusról, hogy ez egy szörnyű dolog. De én azt tapasztalom, azért egyre több szülő most már próbálja azt megtanulni, hogy ne egy ilyen döntőbíró legyen, hanem inkább egy ilyen mediátor. Mondjuk van egy helyzet, banális dolgokon tudnak a gyerekek összeveszni, hogy kimenjen ki először az ajtón, ki játszon a kis zöld kis autóval, pedig még van 100 azon kívül, de hogy ez ilyen nagyon komolyan veendő, amiben mindegyik felet jó alaposan meg kell hallgatni, az ő igazságukat elismerni, te is a zöld kis autóval akarsz játszani, meg te is. Tehát itt egy kis autó van, két gyerek, és akkor ettől már úgy megkönnyebbülnek sokszor a felek. meg, hogy el van ismerve az vágyuk, az ő akaratuk, és akkor lehet őket kérni, hogy akkor találjunk ki valami ötletet együtt. Hogyan tudnak több szempontot is figyelembe venni, empátiát gyakorolni, ötleteket hozni, mert egész kicsi gyerekként annyira kreatív ötleteket tudnak hozni. Nem azt mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor. És akkor sokkal elkötelezettek valójában, hogy betartsák azokat a szabályokat, mint hogyha a szülő döntő bíróként dönt, hogy hát te ütöttél először, ezért neked kell bocsánatot kérni. Itt azért valójában az is haragszik, akinek bocsánatot kell kérni, az is haragszik, akitől egy ilyen kierőszakolt bocsánatkérés van. Nem mindig szerencsés ez a fajta konfliktuskezelés.
De akkor ezzel azt is mondja, hogy van remény, hogy ezek a gyerekek, akik majd így nőnek fel, jobb és minőségibb felnőtt testvérkapcsolatra számíthatnak?
Én abszolút reménykedő vagyok.
Este vagyok félig, de nekem a szüleim korán elváltak, és az apukámnak lett két gyereke, ők ikrák, és én azt hallgattam egész gyerekkoromban, hogy a féltestvér nem testvér. Vízhangként cseng a fejemben, és azért én mindig úgy tekintettem már, hogy nekem nincs testvérem, és mai életemben találkoztam velük. Tudom azt, hogy hány évesek, meg hogy hol élnek, talán 3 éve. Az apámmal felvettem a kapcsolatot, és azóta tudom, hogy mi a helyzet, ők nálam fiatalabbak 11 évvel, és amikor meglátogattam az apámat, akkor vittem nekik ajándékot Jézuska nevében, ugye karácsonykor, de nem találkoztunk, csak ott hagytam a csomagokat, de úgy visszajelzés nem jött, és igazság szerint nem tudom, hogy ez valahol változni fog-e, mert tényleg apámmal is idegenek vagyunk bizonyos értelemben, de velük aztán főleg.
Nálunk amúgy ez nagyon érdekes, mert a nővérem, ugye nem jövünk ki egymással jól, és anyukámnak a nővére is, ugyanígy 2 év van köztük, és ők se jöttek ki soha jól egymással, és az az érdekes, hogy még az ő anyukájuknak is van egy nővére, és ők se jöttek ki. Tehát, hogy ez így nálunk 3 generációra így visszamenőleg. Nem tudom ezt, hogy lehet így megakadályozni, hogy tovább öröklődjön. Én nagyon arra törekszem, egész gyerekkoruk óta, ez engem nagyon zavart is, hogy ugye láttam ezt a mintát, és nem akartam, hogy ez nálunk így folytatódjon. Próbáltam azt, hogy jó tesók legyenek, és tényleg ez kb. Ilyen 5-6 éves korukig így működött valamennyire. Persze sokat veszekedtek, meg verekedtek is, meg minden ahhoz képest, hogy lány, meg fiú, de akkor is erre már így nem tudok hatással lenni.
Elképzelhető az is, hogy generációkon átívelő hasonlatos mintákat hozzunk. Teisz Dóra pszichológus.
Hát abszolút, például, hogyha csak ez a hiedelem, amiről itt beszélünk, tovább adódik nagyanyáról lányára, lányáról gyerekre, hogy mondjuk a testvéreknek csak és kizárólag szeretni kell egymást, és ha konfliktusok megjelennek, az utálatos. Már egy ilyen hiedelem is meg tudja rontani generációról generációra adódva a testvérkapcsolatokat.
Az helyén való, hogy utálom a testvéremet. Van ilyen érzés.
Ez alap, hogy ilyen van. És például az, hogyha érkezik egy kis testvér a családba, akkor ott a nagyobb testvér egy gyász folyamatban van, amiben segíteni kell őt ezeket a nehéz érzéseket neki feldolgozni. De aztán ott van az is lehet egy családi helyzet, akár így több generációról átadódó, hogy mondjuk anyaként én egy kis testvér vagyok, aki azt éltem meg, hogy mindig alul maradtam a konfliktusokba, és ha ezt érzelmileg nem dolgoztam meg, akkor óhatatlanul kompenzálok. Tehát nem arra a helyzetre fogok reagálni, amit a gyerekeim elém tesznek, hanem arra, ami az én feldolgozatlan sérelmem, és akkor nem azt tud születni, amire valójában a gyerekeknek szüksége van.
Gyerecske vagyok, és ezért nem akartam másodikat, mert nem tudtam, hogy mi lesz. És elkezdtem egy gondolkozni, hogy milyen testvérpárokat ismerek, és akkor bevillant, hogy hát a legjobb barátnőm és a testvére álom testvére. Köztük 5 év van, 2 lány, és ők mindent együtt csinálnak, ők együtt nyaralnak, a férjek nagyon jóban vannak, napi szinten én így akarom. Szóval, hogy akkor lehet, hogy mégis van, és ugye az első lány, és a férjem mondta, hogy úgyis csak lány tud, és akkor így van, így lesz. És remélem, hogy így lesz, hogy van ellenpélda, és nekem mondjuk ez segített, hogy vállaljunk másodikat.
Nálunk azért biztonságérzetet is ad, tehát noha nincs olyan jó kapcsolat, azért amikor kellett, volt, hogy mondjuk pénz kellett a házépítésnél, költözésnél valamelyikünknek, mindig voltak így kölcsönadott, aztán az úgy visszament pont jó időben, és ha valami nagy gond lenne, akkor tudom, hogy számíthatok rájuk, csak mély beszélgetésekben, akár havi vagy heti szinten beszélgessünk, ilyen nincs.
Én érdemes rendezni felnőttként a testvéreinkkel a viszonyunkat. Akkor is érdemes próbálkozni, változtatni ezen, hogyha a másik fél erre nem nyitott?
Hát nyilván egy kapcsolatban 50%-ig vagyok felelős. Ha az egyik fél elvégzi az önismereti munkát, és a másik fél pedig zárt, akkor a felnőtt felelősségem sem korlátlan, hanem csak így a híd feléig tudok ebben elmenni. És hogy érdemes-e? Hát én azt gondolom, hogy mindenképp. Talán ez az egyik legfontosabb földi feladatunk, hogy tanuljunk kapcsolódni, meg szeretni magunkhoz, meg a másikhoz, és ebben a testvérkapcsolatok abszolút ott vannak ilyen kis személyiségfejlesztő trénerként.
Van a praxisában olyan tapasztalat, hogy valaki ezen dolgozott, és érezhető változást ért el nem csak a testvérkapcsolatában, hanem a nagy családnak a működésében is?
Abszolút. Ez annyira szép látni, és hogy ezért imádom a munkámat. Ha valaki elkezd egy ilyen önfejlesztés, és ez is olyan szép, hogy a családon belül van egy láthatatlan szál, ami összeköt minket. Tehát amikor valaki fejlődni kezd, az tulajdonképpen az egész családrendszert meghúzza, mint egy ilyen hálót, hogyha azt elkezdem húzni egy pontján, akkor az egész háló változik. És ez nem mindig olyan könnyű elsőre. Nem mindig azt jelenti, hogy vörös szőnyegen haladunk végig, és nagyon sima az út, mert azért a családrendszer az sokszor nagyon lassan mozdul, meg amikor mindenféle játszmák vannak, akkor azért abból kiszállni időigényes folyamat, sőt sokszor átmeneti romlás is tapasztalható, sőt sokszor megkapja a pszichológushoz járó, hogy kellett neked elmenni a pszichológushoz, most már meghúzod a határaidat, hát neked ott jól kimosták az agyadat, de azért hosszú távon én nagyon szép növekedésekről tudok beszámolni. És néha az a fejlődés, hogy abba marad egy bántalmazás a kapcsolaton belül, vagy néha apróbb lépések mutatják a fejlődést, de azért, ha egy valaki elkezd a családon belül fejlődni, az egyszerűen az egész családrendszert megváltoztatja.
Gondoltál már arra, hogyha felnőttek lesztek a testvéreitekkel, akkor meg fog változni vajon a kapcsolatotok?
Én szeretném tartani velük a kapcsolatot, közös programokat szervezni, együtt kirándulni, nyaralni, család is összerázódna egy kicsit, a unokatesók, a gyerekek így tudnának együtt lenni, mi is együtt tudnánk lenni, jöhetnének a szüleim is, és akkor együtt tartanak egy nagy családi nyaralást, és beszélni velük rendszeresen, mondjuk hetente, bár nem tudom milyen lesz, amikor felnőttek leszünk, de most el tudnám képzelni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a felnőtt kori testvérkapcsolatokról szóltunk. A mai műsort újra meghallgathatják podcaston vagy a mediaclick.hu oldalon. Várjuk továbbra is ötleteiket, észrevételeiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, Bellini Barbarát hallották.
2025. augusztus 28-ai adásunkat ismételtük meg. Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Társadalmi célú reklám.
Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősport Szövetség Budapesten, a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabbá tételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a Budapesti Wagner Napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves Budapesti Wagner Napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia.